Nyáron hangos könyvet hallgatni a legjobb szórakozás hosszú autós utazáson, vagy akár napozás közben, kinn a kertben, de esetleg futáshoz is remek. Nagy kedvencem a Mezítlábország című regény, amit Anna Maria Matute írt, Mester Ivon fordított, és Fodor Anna Mária színésznő olvasott fel hangos könyvre. Mutatok is majd részleteket, és hallgassátok meg most ezt a beszélgetésünket.
Gabrielával minden máshogy volt. Ugyan kiemlékezne rá, mikor is hagyta el először a szandálját. Talán a tengerparton történt, ahol a család pár napot töltött, mielőtt felköltöztek volna a hegyekbe, de az is lehet, hogy sokkal régebben, amikor még a városi házban laktak. Ő minden esetre elég homályosan emlékezett a dologra. Csupán az nyugtalanította, hogy ez a probléma születésétől fogva jelen volt az életében, és azon töprengett, vajon örökké így marad-e?
Ez a mesevilág Anna Maria Matute többi művében is megfigyelhető. Ez azt jelenti, hogy ezeket a könyveket, ezeknek a milliójét átitatja egyfajta fantáziavilág, és hogyha figyelmesebben olvassuk a Mezítlábországot, amely véleményem szerint gyerek és felnőtt olvasók számára egyaránt fogyasztható, akkor érezzük, hogy van ebben az egészben egy kis trükk, tehát hogy igazából nem is olyan nagyon gyerekkönyv ez, bár van egy ilyen olvasata is, hanem kiérezhetjük belőle azokat a felnőttes szorongásokat, amik egyébként véleményem szerint a nagy klasszikus meseírók könyveiben is tetten érhető. Anna Maria Matute népszerű, elismert szerző a hazájában, Spanyolországban. A legnagyobb női szerzők közt emlegetik őt. Anna Maria Matute 1939-ben a spanyol polgárháború végén 14 éves volt, ami azt jelenti, hogy egy kamaszlány szemével látta azt az időszakot, ami egy elég kaotikus átmeneti éra volt a polgárháború utáni Spanyolországban. Ez egy szorongásokkal teli, kilátástalan, bizonytalan világot jelentett, ami erősen rányomja a bélyegét az ő műveire. Kicsit a szereplői, minthogyha ennek a háború utáni Spanyolországban élő, utakat kereső, mégis kilátástalanságban létező kislánynak a szemén keresztül néznék a környezetüket. Ez a Mezítlábország főhősére, Gabrielára is jellemző, amely ugye egy mese.
Gabriellát mindenki csak úgy tartotta számon, mint a kislányt, aki elhagyja a félpár cipőjét. Az ő esetében azonban fel sem merült, hogy balesetről beszéljenek, akárhányszor csak valamilyen hibát vagy butaságot követett el, az rögvest a Gabriella sutaságai feliratú skatujába került. Ezt látva és hallva lassan maga is úgy érezte, hogy ő a kívülálló kislány. Ez a kívülállóság, amiben mutatkozik még meg a történet szerint?
Ő a legkisebb. Igazából egy kicsit ügyetlenke, aki maximálisan a saját belső világában létezik, egy introvertált kislány, meséket gyárt, fantázia alakokat képzel maga köré, nem igazán vannak barátai, sőt szinte egyáltalán az iskolai környezetbe sem tud beilleszkedni. Aztán fokozatosan megtudjuk a regény folyamán, hogy igazából ez a másság gyakorlatilag egy olyan dolog, amit a külvilág süt rá, a családja. Ez a kicsit szigorú polgári millió, amelyben ő a szabad gondolataival próbálja megtalálni a helyét, de sehogy sem sikerül, ezért mindig kibúvókat, menekülő utakat keres magának, és egy olyan világban menekül, ahol otthonosan mozog, és ahol felszabadultan létezhet, ahol elengedheti magát. Barátai a mesefigurák, a megszemélyesített tárgyak, az iskolai törpeceruzák, illetőleg egy baba, egy Omolumbó nevű kis baba, amely bevezeti őt mindig ebbe a mesevilágba, illetőleg különböző megviselt, töredezett ott repedezett konyhai tárgyak. Tomásával, a házvezetőnővel szívesen időzik a konyhában, ahol a kredencben hátracsúszott, elzárt különböző levitézlet, fedő nélküli cukortartókkal, fületlen bögrékkel, megviselt, foltos, ütött, kopott lábasokkal cimborál Gabriela.
Hagyjátok már abba ezt a haszontalan fecsegést! Hát nem látjátok? Ma éjjel abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy Gabriela ellátogatott hozzánk, hogy megmutassa az ostoba tévhitek ellenére, micsoda remek dolog félig mezit láb járni kelni. Gabriela megértette, hogy számukra a mezit láb olyan, mint amikor nekik hiányzik a fülük, vagy a fedelük, ha kicsorbultak, vagy épp megrepettek. Igaz, igaz, vágta rá a teljes kancsó, aki szemmel láthatóan a második helyet foglalta el a teáskanna után a rangsorban. Ráadásul idős rokonoknak tűntek. Inkább meséljünk az emlékeinkről. Ez az egyetlen módja, hogy életben maradjunk. Majd egyenként elmesélték a történetüket. A teljes kancsó kezdte. Micsoda idők voltak azok! Nem igaz, drága teáskannám? Emlékszel még, amikor forró, habos tejjel az asztalra kerültem? Imádtak a gyerekek? Az egyik azzal szórakozott, hogy mindig kilöttyintett egy kicsit a terítőre. Rezzenéstelen arccal meglökött egy picit. Akkoriban nagyon sok gyerek volt a házban. Amikor odaértem az uzsonnára, mind felém nyújtotta a kezét, és elsőként akart tölteni belőlem. Bizony, sokkal, de sokkal többen voltak, mint most.
Kíváncsi vagyok, hogy amikor először olvastad a Mezitlábország című könyvet, akkor milyen benyomást tett rád?
Én ugye egy olyan speciális szakon végeztem a főiskolán, ahol mi bábszínházas dolgokat tanultunk, tehát bábszínészekként végeztünk, vagyis azt is tudjuk, és egyből az az agyam kapcsolt be, az a kreatív sokszínűség, hogy úristen, ebből mit lehetne csinálni, és hogy ezt nekem azonnal oda kéne adnom a bábszínházba valakinek, hogy ezt csinálja meg, mert annyira kifordított, gyönyörű világ, amit a bábszínházzal lehet szerintem a legjobban kifejezni. Igazából ez volt az első. A második benyomásom egy ilyen gyermeki szomorúság volt, ami nyilván él meg gyerek, a boldogság mellett él meg tinédzser, de hogy egyszerűen van ennek a spanyol vérűségnek egy olyan íze, amit én a 100 év magánynál is éreztem, akár a szerelemből és más démonoknál, vagy a Szeres Mexikóbannál, hogy olyan szívszorító és olyan mély, amilyen gyerekkönyvet én nem nagyon olvastam még, és ez a levegő jött. És hát nyilván ennek a spanyol heves, tüzes, szenvedélyes, érzelmes, végletes világnak a gyerekvilágban is ott van a lenyomata. Én annyira magamat éreztem ebben a könyvben, nagyon azonosultam mindenféle varázslatával, meg fantáziájával ennek a könyvnek, és a kislány tényleg végtelen fantáziájának, hogy nagyon-nagyon értékes és sokszínű.
Nem számoltam össze, de hát minimum 200 hangon szólalsz meg ebben a hangos könyvben, tehát a Holdtól a Tükörön át, a Kiskanálig, a Teáskanna, a kislány és az egész családja, szóval egészen elképesztő, és azon gondolkodtam, hogy ez neked miféle játék volt, vagy hogy ez mennyire volt érdekes neked?
Hát nagyon, de ha úgy elolvassuk, és ugye ez a feladat, azért én nem tudom, hogy most akkor a Holdnak milyen hangja van. Tehát azt most pont egy felnőtt barátnőm hallgatta a horgolás közben ezt a mesét, és nem tudom, hogy a felnőtteknek hogy kéne erről gondolkodnia. Lehet, hogy meg kellett volna kérdeznem egy gyereket, hogy egy kanálnak szerintem ilyen hangja van, vagy a holdat hogy képzeli.
Az az érdekes egyébként, most, hogy mondod a felnőtt és a gyerek hallgatóját ennek a hangos könyvnek, a regény olvasása közben is ugyanez van, hogy van egy felnőtt réteg, ennek a gyereknek ez a végtelen magánya, ugye? És a gyerekek meg nyilván, hogyha egy gyerek meghallgatja a hangos könyvön, az meg azt érzi, hogy fú, milyen színes világ ez.
Szerintem annyira gazdag érzelmileg, hogy nekem valami nagyon, nagyon mást mutatott meg ez, mint az eddigi olvasott meséim.
Egyébként neked ez a hangos könyv olvasás, ez egy jó terület? Tehát ugye szívesen csinálod?
Nagyon élveztem. Nekem életemben ez a második volt. Az első az felnőttebb volt, de ugyanúgy játékos. Ez valahogy közelebb állt a szívemhez, és ezért is mentem bele jól, talán. De nagyon nehéz munka. Egyedül egy stúdióban, ennek is van egyfajta magánya, tulajdonképpen a könyvvel és a hangoddal, és végül is magamnak olvasok, miközben próbálom úgy interpretálni, hogy ez majd élvezetes legyen, akár egy sátorban, vagy hogy hallgatnak az emberek hangos könyvet.
Pont ezen gondolkodtam, hogy ez egy autóúton, vagy mikor?
Én például úgy szoktam, igen. Engem az nagyon, ez egy ilyen tök jó meditáció nekem, eleve a vezetés, de közben beszélgetéseket és esetleg hangos könyvet hallgatni, az nagyon menő. Én olvasni is szeretek, de szerintem nagyon szükség van ezekre.
Ez egy olyan regény, aminek a titkát már sokan próbáltuk megfejteni. Az, hogy lényegében egy egész családnak, vagy lehet, hogy egy egész korszaknak a jellemző életérzését a tárgyak meséjén keresztül ismerjük meg, ez egy nagyon furcsa dolog.
Nekem meg ugye? Otthonos.
Tényleg?
Nagyon az nekem. Én a gyerekkoromban is nagyon sokat játszottam így tárgyakkal, vagy csináltam tárgyakból valamit, vagy személyesítettem meg tárgyakat, és aztán ez engem szépen utolérte a bábszínházban, vagy a főiskolán, hogy a tárgyjátékos megoldások, tehát az is egy bábszínház, az is egy forma, és nekem megy a fantáziám errefele abszolút, úgyhogy nekem ez egyértelmű ez a nyelv.
És akkor gyerekkorodban a téged körülvevő tárgyak, vagy ilyen apró kis...
Bármiből csináltunk, bármit, és bármivel játszottunk, igen. Tesóm is nagyon kreatív, meg én is annak éreztem magam, és valahogy anyáék is erre tereltek. És aztán ezt meg így tulajdonképpen tanultuk a főiskolán, és nagyon élveztem, hogy mit tudom én, egy folyó lehetett az alufólia, a báránya, a karfiol, szóval, hogy igen, bármiből lehet bármi.
Ugye ez egy picit ilyen felnövekedés történet is, hiszen ez a kislány legkisebb gyerekként van egy családban, ahol már a nagyok iskolába mennek, ő pedig még pici, még nem tud iskolába menni, és ezért valahogy minden játékból kimarad, úgy érzi magát, mint a teher lenne a családban, és aztán egy nyaralás történetét látjuk, ahol viszont talál társat, tehát tinédzser lesz tulajdonképpen, és magára talál. Te szeretted az ilyen kamasz regényeket, vagy az ilyen típusú történeteket régen?
Én kiskoromban nem szerettem annyira olvasni, igazából lemezeket hallgattunk sokat, de így a tinédzserkori olvasmányaim, az Adrian Moore titkos naplója, Matilda három csodája, ilyen könyvek ugranak be, amik így jobban beszívtak meg. Én nagyon szenvedtem, de én naplót is írtam gyerekkoromban, és most így olvasgattam vissza, és ugyanilyen, hogy a nagy magánya a kislánynak, a szenvedélyes szerelem visszafolytása egyik oldalon, Bence másik oldalon, Marci harmadik oldalon, nem tudom, tehát ez a csapongása szerelmek között, és nem tudom, én ezt nagyon éltem ennek a fantáziának a magányát.
Akkor még most mutatunk egy kis részt ebből a hangos könyvből itt a beszélgetésünk végén.
Miért nem vesztek részt a mi uzsonnáinkon is? Kérdezte félénken Gabriella. Végre lenne kivel beszélgetnem. Volnának barátaim. Hát, azt hiszem ez egyértelmű. Legalábbis ami engem illet. Az öreg teáskanna lassan, ünnepélyesen beszélt. Egyszer a legkisebb gyerek a házban, csintalan, de jópofa kiskölyök volt, összekapott a bátyjával, hogy ki következik. Ide-oda cibáltak. Aztán kettejük közt szépen leestem a földre. És látod, tetőtől talpig felhasadtam, és az összes tea kifolyt belőlem a repedésen, és nem csak a teja. A gyönyörű hangomat is elveszítettem, amit mindenki úgy csodált. Elég volt egy kis kanállal rám kocintani, és én már is csilingeltem. Nem igaz, öreg teljes kancsóm? De hát, ilyen állapotban már semmilyen uzsonnán nem jelenhetek meg, kislányom. Tea illat terjengett a félretett porcelánok polcán, ugyanis minden emléknek megvan a maga illata. Ekkor a kékmintás cukortartó megjegyezte. Micsoda mesés idők voltak valóban! A gyerekek a hasamban kotoráztak a kocka cukor után. Akkor még nem volt rágógumi, szinte sosem kaptak cukorkát, süteményt pedig csak karácsonykor és születésnapokon szervíroztak. De a gyerekek nagyon édes szájúak voltak, és ezért én kézről kézre jártam. Remekül szórakoztam. Arra törekedtem, hogy a tetőm oldalra billenjen, és könnyebben hozzáférjenek a kockacukorhoz. De épp ez okozta a vesztemet. Az egyik kisfiú lekapta a tetőmet. Az leesett a földre, és ripityára tört szegény. Amikor a gyereklány meglátott, így szólt: mit keres itt ez a tető nélküli cukortartó? Ha jó a memóriátok, emlékeztek még, hogy én voltam az első, akit a porcelán étkészletből félreállítottak. Én vagyok legrégebben ezen a helyen. Aztán persze sorra jöttek a többiek is. Egyik a másik után. Ebben a pillanatban egy marék kiskanál, ahány annyiféle kapcsolódott be a társalgásba, akik egy bögrében éldegéltek, és úgy festettek, akár egy virágcsokor a vázában. Milyen szerencsések is ezek, sóhajtotta az egyik. Az egész kredenc tudja, hogy eljegyezték egymást, és boldogan élnek egymás mellett. Mi pedig elveszítettük a társainkat, a desszertes villákat. Mennyi ideje is választottak el tőlük? És nem csak, mert elvesztek volna. Jól emlékszem, hogy az egyikük igazi kalandvágyó szellem. A szemetes bevetette magát, hogy bejárja a városi csatornákat, és nem egyszer előfordult, hogy valamelyik gondatlan, bárdolatlan kéz rosszul tett be minket a fiókba. Összekeverte a családjainkat és a partnereinket, és fittyet hányva az érzéseinkre, ismeretlenek közé kevert bennünket. A legkisebbik kanál, egy finom, kecses darab, ezüstös kis hangján a következőt mondta. Úgy bizony. Hát igen. Volt nekem egy csodálatos vőlegényem. Egy ragyogó kis villa. Az enyémhez hasonló betűket vésték a szárába. Ez volt az eljegyzési zálogunk, ugyanis születésünktől fogva egymásnak szántak minket. Aztán egyszer csak valaki figyelmetlenségből egy másik fiókba rakta. Egy gátlástalan, vadidegen kiskanál mellé. Egymásba habarodtak, és elhatározták, hogy megszöknek. Még mielőtt bárki is felfigyelne a tévedésre, őt pedig visszatennék a helyére, vagyis én mellém. A mosogatóból még aznap a bevásárló kosárba ugrottak. Sosem láttam viszont.
Fodor Anna Mária színésznő olvasta fel Anna Mária Matute Mezítlábország című hangos könyvét, vele és a fordítóval Mester Ivonnal beszélgettünk erről a csodás regényről. A könyvet és a hangos könyvet is a Tipotex kiadó jelentette meg. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, további kellemes rádiózást kívánok!